Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Átadták a 25-ös főút felújított szakaszát, véget ért az 5. Bodrogi és a 12. Tiszai PET kupa. Telt ház és vastaps fogadta a miskolci olimpikonokat a Borsodi megyeszékhelyen. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Ünnepélyes keretek között átadták az M25-ös főút felújított szakaszát kedden délután. Az eseményen jelen volt dr. Pajtók Gábor Eger, valamint Horváth László Gyöngyös térségének országgyűlési képviselője is. A beruházás egyébként is szükséges volt, de a munkálatokat a szélvásáradi fogadhajtó világbajnokság elé időzítették. A vasúti aluljárókat mélyítették, megoldották a vízelvezetést, strapabíróbb kopó réteget építettek, és a biztonságot szolgálják az új jelzések is. Szabó Zoltánt, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Hevesvár megyei igazgatóját hallják.
Átadásra került a 25-es számú főút Eger Szarvaskő közötti, illetve a Szarvaskő-Vadna összekötő út közötti mindösszesen 22 kilométeres szakasz. Ez egy olyan útfelújítás, ahol több mint 22 kilométer hosszon újult meg az útburkolat, több mint 3 milliárd forint értékben. A beavatkozáshoz a forrást, azt hazai forrásból a magyar kormány biztosította, tehát hazai költségvetési forrásból készült el ez az útépítés. Ez az útépítés igen jelentős eredményt hoz abból a szempontból, hogy ezen a szakaszon voltak olyan útszakaszok, ahol a 60-as években volt utoljára útfelújítás, tehát egy igen jelentősen vagy jelentősen leromlott útállapotú burkolatról beszélhetünk. Jelentős mennyiségű aszfalt, több mint 23 ezer tonna aszfalt került beépítésre az útépítés során. Ami még nagyon fontos ebben az útfelújítási munkában, hogy 3 darab olyan különszintű vasúti kereszteződés volt, ahol az útpálya a Eger-Szélvásváradi vasútvonal alatt haladt át, ahol magasságkorlátozás volt érvényben. A korábbi időszakban 3,94 méter volt a lehetséges magasság, ugye ez alacsonyabb, kisebb, mint az engedélyezett űrszelvény. Ezek 4,5 méter magasságra lettek felbővítve, tehát le lett sülyeztve a pálya. Így most már gyakorlatilag ezen a szakaszon Eger és Szélvásvárad között is magassági korlátozás nélkül tud haladni a forgalom. Ez gyakorlatilag mintegy 15 kilométeres kerülő úttól menti meg azokat a szerelvényeket, akik korábban a magasságkorlátozás miatt nem tudták igénybe venni ezt az útszakaszt. Az úton egy új aszfalt kell, egy Forta Fi nevezetű nagy szakító szilárdságú szintetikus szálkeverék került az aszfaltkeverékbe beépítésre. Ez azt jelenti, hogy nyomvájú ellen ellenállóbb koporéteget sikerült itt építenünk, és hát ez növeli a burkolatnak az élettartamát, merevségét, fáradási idejét. És ami a beavatkozással együtt természetesen megújult itt részben a vízelvezető rendszer is, illetve tartós burkolati jelek kerültek a megújított aszfalt burkolatra felfestésre. Ezek a burkolati jelek ugye azért a nevükből adódóan tovább bírják nagyobb az élettartamuk, és ami még fontos, hogy esőben vagy rosszabb látási viszonyok között, mivel egy picit kiemelkednek a burkolatból a vastagságuk miatt, sokkal jobb látási lehetőségeket biztosítanak a közlekedők számára.
Véget ért az 5. Bodrogi és a 12. Tiszai PET kupa. 13 elszánt csapat több mint 4100 zsákot töltött meg a Bodrog és Tisza ártereiben található hulladékkal. 6 vízen töltött nap, 62 folyamkilométeren keresztül Sárospataktól egészen Tiszalökig. Összesen több mint 17 tonnától mentesítették az említett folyókat. Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára évek óta részt vesz a programban, amely, mint mondta, valódi szemléletformálással bír.
Egyszer sok évvel ezelőtt a legnagyobb fiammal Felső-Tiszán vízitúráztunk, és utolértük a petkupásokat, beszélgettünk velük, és nagyon megragadott minket a hangulat, és a következő évtől kezdve tulajdonképpen stabil résztvevői lettük a petkupának. Ez szerintem Magyarország Magyarországnak az egyik legnagyszerűbb környezetvédő rendezvénye, mert nem elméletben mondanak itt mindenfélét az emberek, hanem itt nekiállnak és tényleg keményen dolgoznak. Ugyanakkor a szemléletváltozásra történő hatása ennek a Petkupának tényleg elképesztő, hiszen óriási kisugárzása van. Én gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy abban, hogy mondjuk Magyarországon itt a egyszer használatos műanyagokat betiltották, hogy itt a PET palackokat visszaválthatóvá tették, ennek a kezdeményezésnek ennek óriási szerepe van, óriási szemléletformáló hatása van, mi is a pille palack fogyasztásunkat az első Petkupa után nagyjából a tizedére csökkentettük, vettünk egyből egy szódagépet, és tulajdonképpen teljesen más szemlélettel álltunk már így családi szinten a fogyasztáshoz. Ráadásul itt ez egy ilyen nagyon nagyszerű hangulat van, nagyon jó az a feeling, amit elkapja az ember. Szerintem egyébként ez a Petkupa, ez Magyarország első számú ilyen marketing tananyaga kellene, hogy legyen, hiszen bárkinek ezt elmesélni nem nagyon lehet, és nem is lehet megérteni azt, hogy ez a munka, ezt hogy lehet rávenni az embereket, hogy ezt önkéntesen csinálják. Tehát ez a munka, hogy itt leírjam azoknak, akik ezt nem csinálták még soha, azzal kezdődik, hogy a legtöbb szemét az nem a vízen úszik, hanem az ártérben van lerakva. Ezt úgy lehet megközelíteni ezeket a helyeket, hogy megkiköt a kenu, akkor kiugrik a ott lévő ember a iszaba, ott egyből elmerült zombik, akkor nagy nehezen sikerül úgy kérni, hogy nem veszti el a cipőjét, vagy hogyha elveszti, akkor kibányásza ott a sárból, akkor elér az első, a következő akadályhoz, a csalámmezőhöz, közben egyébként már akkor jönnek az első szúnyograjok, ezen a 3-4 méter csalánon keresztül vergődik az ember, utána jön a bozótos része, rengeteg pókhálóval, ami jön a szembe szájba, és akkor megkarcolja az ember, és amikor végre ezen mint túl van, akkor lehet találni ilyen hatalmas szemétlelőle helyeket, tehát van, hogy egy helyen több csapat olyan 150-200 zsák szemetet is össze tud szedni egyetlen egy helyen, tehát néhány 10 méter alatt, és akkor az ember olyan szemeteket gyűjt, amit egyébként normál esetben biztos, hogy hát a kezében nem fogna a év másik 360 napján, és itt mivel verseny van, akkor játsszák, és ehhez a céges csapatok azok nagyon komoly nevezési díjat is fizetnek mindezért, mert ezeket a szemeteket, amiket összegyűjtünk, ezeket fel is kell dolgozni, és tulajdonképpen a csapatok még ezt is kifizetik.
Teltház és vastap sogatta a miskolci olimpikonokat a Borsodi megyeszékhelyen. A DVTK két sportolója, Guzi Blanka, a párizsi olimpián negyedik helyet szerzett öttusázó, és Repka Attila, a barcelonai olimpiai aranyérmes birkózó, illetve a klub kommunikációs igazgatója, Világi Péter volt a vendége a miskolci Matthias Corvinus kollégiumnak. A sportolókat, a jelenlévők az élsportról, a küzdésről és kitartásról, na meg persze az olimpiai élményeikről kérdezték. Most Guzi Blanka olimpikont hallják.
Nagyon nagy munka van egy-egy olimpiai szereplésben is, és azt hiszem, hogy nem csak az olimpiában, hanem aki esetleg nem is jut ki, de ő is, azok is nagyon sok munkát raknak ebbe az egészbe bele, és nagyon sok lemondásról jár, amit persze időközben nem is érzünk esetleg lemondásnak, mert annyira szeretjük a sportunkat, de tényleg itt mentálisan is, fizikálisan is, lelkileg is megterhelő tud lenni egy ilyen felkészülés. Én viszonylag későn kezdtem az öttusát, úgyhogy 9 éve vagyok az öttusában benne. Ez nem annyira sok, hogyha így körülnézünk, de előtte azért egy 8 évet kézilabdáztam is, úgyhogy én ide számolom igazából azt a munkát is, meg ami előtte volt azt is. Úgyhogy tényleg nagyon megterhelő volt, de azt mondom, hogy megérte. Amióta elkezdtem 2015-ben, akkor már a fejembe volt, hogy szeretnék egyszer majd olimpiára kijutni, és viszonylag hamar körvonazódott, hogy 20-ban vagy 21-ben Tokióban nem lehetek ott, vagy még nem vagyok arra kellően megérve, mert én szerintem erre meg is kell élni úgy fejben. És akkor egyértelmű volt számomra, hogy akkor Párizs. Akkor életkorban is olyan időben leszek, hogy ez pont ideális, és szóval régóta készülök erre, de nagyon hosszú volt a kvalifikációs időszak, nagyon sűrű volt itt a vége, főleg, hogyha azt nézzük, úgy márciustól indult be nagyon, és elég későn derült ki, hogy ki az a két nő, illetve férfi, aki mehet Magyarországról az olimpiára. Úgyhogy kvázi effektíven az olimpiára való felkészülésem az július első hetét volt, addig igazából azért dolgoztam, hogy kijuthassak az olimpiára, illetve a világbajnokságon, hogy úgy szerepelhessek, ahogy. Úgyhogy júliustól voltam úgy, hogy akkor az olimpiára készülök. Számomra ez egy életre szóló élmény, vagyis szerintem nem csak nekem, hanem aki egyszer eljut egy olimpiára, az biztos, hogy nem fog elfelejteni ezeket az élményeket, amiket ott magára szedett. Az olimpiai falu, az a légkör, ami ott volt, az a sokszínűség, amivel találkoztam. Tényleg a világ minden tájáról találkoztam emberekkel. És maga a verseny az, hogy 15 000 szurkoltak nekünk ott a Versailles kastélyban. Ez azért is különleges, mert öttusázóknak nagyon ritkán adatik meg, sőt, nekem még nem is adatott meg, hogy ennyi ember előtt versenyezzek, és így nagyon különleges volt azt, ahogy ők szurkoltak, a francia szurkolók, illetve az, hogy ebből a francia tömegből kihallottam azt a pár embert, aki nekem szurkolt, az is felemelő érzés volt. Úgyhogy azért ez beégett a fülembe is, a szemembe is, mindenhova, ami az érzékszervemet illeti. Még valószínűleg ülepednie kell egyébként bennem ennek a sok történésnek, ami itt az elmúlt hetekben történt, viszont egyet tudok, hogy tényleg változtam. És olyan szempontból, hogy megérettem arra is, hogy értékeljem az ideig megtett utat, az ide vezető utat. Ne csak a cél legyen a fontos, hanem az ideig vezető út az sokkal fontosabb volt is. És erre most jöttem rá én is, hogy ebben mennyi igazság van. Úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy megváltoztam olyan szempontból is, hogy kicsit átalakult bennem ugye ennek az egész olimpiának az értékelése. Eddig azt hittem, hogy az olimpia mindent jelent, akár az egészségemnél is többet, de ez nagyon nincs így rendjén ez a gondolat. Nincs az a baj, hogy ez volt a fejemben, tök jó, hogy átalakult ez, mert azt gondolom, az olimpiánál is vannak sokkal fontosabb dolgok, és azokat most, igazán most értettem meg, hogy az, hogy azok az emberek, akik körülöttem voltak, körülvettek engem, támogattak itt végig az út alatt, vagy itt a finishben is rengeteg embertől kaptam visszajelzést. Ez sokkal fontosabb volt számomra, mint az, hogy most hanyadik helyen értem el.
Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés gomoly és fántyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 32-33 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 3-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Mennyi elfojtott érzés, mennyi türelem kéne még, mennyi elpazarolt érték volna elég. Mennyi kárba veszett tehetség tűnik el nyomtalan, s meddig érzem még, hogy sötét fölöttem az ég. Hogyan kéne úgy menekülni, hogy a hűségem is megmarad, csak olyan dolgokról írni, amiről szabad. Hogy ne kelljen úgy éreznem, megint egy baráttal kevesebb, s ez a keserű íz mi a legtovább itt ragad. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra ma magyar szó felel. Mondd csak nyugodtan átaludni, 82 évet, hogy lehet, hogy nem üvölt benned a lelki ismeret. Mert én szégyent érzek már attól, hogy mást én sem teszek, mint hogy hírom a dalt, és éneklem neked. Építsünk hidat, tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Isten áldását kérték a szüretre, a termésre és a dolgozókra is a kölyüktetői ültetvényen. Szigorítják az idei tanévtől a mobil használatot az iskolákban. Sokan tartoznak, de sok a túlfizetés is az adóhivatalnál. Ezek mai műsorunk főbb témái. Megkezdődött a szüret az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kölyüktetői szőlőültetvényén is. Dr. Novák István, az intézmény delegált általános rektor helyettese, ma Isten áldását kérte a termésre, a szüreti munkára és a dolgozókra is.
Rendkívül fontos, hogy egy egyházi egyetemen, ahol a szőlészetnek és a borászatnak hagyománya van, egy olyan városban, mint Egerben, ez azt gondolom magától értetődő, hogy az egyházi jellegünket, az egyházi fenntartást minden formában éreztessük a városlakókkal, azokkal, akik a médián keresztül bekapcsolódnak ebbe az ünnepségbe. Végeredményben a szeptember hónap, ahogyan ezt a áldások során is megtapasztaljuk, valóban egy olyan időszak, amikor egyrészt elkezdődik valami új dolog, az iskola, a tanítás, és ott kérjük az áldást azokra a gyerekekre, oktatókra, diákokra, egyetemi hallgatókra, különböző formában, akik a munkájukat elkezdik, és ezzel együtt párhuzamosan a szüretnek a hónapja is, ami azt jelenti, hogy a szőlő, ami nagyon fontos szerepet játszik a keresztény kultúrában, sőt, magában az Ószövetségi Bibliában is nagyon sok példát, példázatot találunk a szőlővel kapcsolatban, hogy ezt meg tudjuk jeleníteni, ehhez kiváló alkalom, hogy eljövünk ide kölyüktetőre, és itt a szüret kellős közepén megmutatjuk azt, hogy az egyház valóban az ember élet minden területén ott tud lenni, örömben és bánatban, tud egyfajta erőt adni, tud egyfajta olyan közösséget teremteni, például most itt a szőlő körül, amely aztán a mindennapi szentmisében az oltár körül valósul meg, amikor a szőlőből készült bor ott van az oltáron a kenyér mellett, és Jézus Krisztus testét és vérét jeleníti meg. Tulajdonképpen az itt dolgozók közül nagyon is sokan vannak, akik megtapasztalják azt, hogy mennyire igaz az Ószövetségnek a gondolata, hasztalan az ember iparkodása, ha nincs rajta Isten áldása, és akik mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, szőlőtermesztéssel foglalkoznak, tudják nagyon jól, hogy bármit teszünk, mindig ott vannak azok a kiszámíthatatlan tényezők, az időjárás és a betegségek, és tulajdonképpen az emberben ősidik óta benne van az a vágy, hogy a természet fölöttihez forduljon. És nekünk, keresztény katolikusoknak kialakult az a szertartásrendünk, hogy az áldással megteszünk mindent annak érdekében, hogy amit az emberi munka mellett az Istentől várunk, azt valóban megkaphassuk. A termésre pedig Isten áldását azért kérjük, hogy az valóban növekedjék, erősödjön, és nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik kevésbé hisznek a természet fölöttiben, azt mondják, hogy ez pusztán egy biológiai dolog, egy természetes folyamatnak a része, de azért tudunk nagyon sok olyan esetet, nagyon sok olyan történést, ahol egy-egy imádság akár gyógyulást okozott, akár valamiféle pozitív eredményre jutott. mi ezt az áldást a természet fölöttitől mondhatjuk azzal a szóval, hogy természetes módon várjuk és kérjük, hiszen ő, mint teremtő, újra teremti az életünket minden esztendőben, amikor például itt a szüretnek az ideje is elkezdődik. Végeredményben az Ószövetségre kell visszautalnunk, ahol a ottani lehetőségek, a szőlőlevének a fogyasztása, az tulajdonképpen egy hosszú folyamat következtében alakult ki. És amikor a kivonulás történt Egyiptomból, akkor az előírásnak megfelelően elfogyasztott bárányétel, keserű saláta, kovásztalan kenyér mellett ott volt a bor. Amikor pedig az Új Szövetségben Jézus megünnepli az utolsó vacsorát, akkor ott található szintén a kenyér, és ott található a bor, és ott hangoznak el azok a szavak, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Tehát gyakorlatilag a keresztény kultúrában a szőlő az már nem csupán az a gyümölcs, amelyből majd aztán fakad a bor, amely szintén az Ószövetség szavaival vidámítja az embernek a szívét, hanem az a bor tulajdonképpen már egy természet fölöttivé válik a papnak a szavai által, miközben a Szent Misében az átváltoztatást elmondja.
Dr. Váci Kálmán Zoltán általános rektor helyettes úgy fogalmazott, különleges évjárat lesz az idei, és most nagy szükségük van Isten áldására és minden szakmai tudásukra.
A termés is szép, és a környezet is, tehát egy csodálatos környezetben vagyunk itt Egernek a déli lankáin, és egy különleges évjáratnak az eredményét várjuk most, ugye a szüret már megkezdődött, és hát nagyon erőteljesen szükségünk van a Jóisten áldására is, illetve minden szakmai tudásunkra ahhoz kapcsolódóan, hogy ebben a különleges évjáratban, ebben a kicsit korán kezdődő szüretben ugyanúgy kiváló minőségű szőlőszüretével nagyon finom borokat tudjunk előállítani. Ilyenkor nem csak szüretről beszélünk, hanem egy egész éves kutatási munkának az eredményeinek az értékeléséről is, hiszen éppen azért dolgozunk itt az egyetemen, hogy ezeket az extrém körülményeket, vagy a következő időszakokban potenciálisan extrémé váló időjárási elemeket, itt gondolunk elsősorban a felmelegedés okozta változásokra, a szőlővel való munkával is le tudjuk követni. De nagyon fontos az, hogy akár több év múlva, néhány évtized múlva is ugyanolyan finom és hagyományos egri bikavéreket, egri csillagokat, egri borokat tudjunk készíteni. Ennek pedig az az alapja, hogy azok a kárpát-medencei magyar szőlőfajták, amelyek ezeknek a házasításoknak az alapjait képezik, ezek elérhetőek legyenek, és ugyanúgy használhassuk őket néhány évtized múlva is. Egy nagyon széles szelekciós munkát indítottunk ennek érdekében, és olyan szempontrendszer szerint vizsgáljuk ezeket a szőlőfajtákat, hogy akár a szárazság tűrésük, akár a hő tűrésük, vagy pedig a szüreti és minőségi paramétereik azok olyanok legyenek, amelyek a későbbiekben is alkalmazhatóak lesznek a borvidéken.
Kifejezetten forró volt az idei nyár, ez milyen problémákat okozhatott? Történt-e bármi ezen a területen?
Hát ugye a meleg és a forróság az megviseli az élőlényeket, ez nincsen más, hogy a szőlő növény esetében is. Nyilván a szárazság egy szempontból, mondjuk növényvédelmi szempontból kisebb kihívásokat állított, mint hogyha egy esősebb évjáratban kellene a különböző gombabetegségek ellen erőteljesebben védekeznünk, de akkor nyilván, hogy a nagy meleg stresszeli a növényeket is. Jelenleg úgy látjuk, hogy extrém változások, vagy pedig eredmények nem történtek, tehát hogy jó minőségű a szőlő, jók a savak, nyilván a hőmérsékletnek köszönhetően magasak a cukrok, tehát az elvárásainknak megfelelően eddig egy jó évjáratról beszélhetünk.
Történnek-e most is együttműködések esetleg külfölddel kapcsolatban, külföldi szőlőültetvényeket érintve?
Természetesen nagyon fontos az, hogy a kutatásaink, a munkáink, az oktatásunk az ne csak önmagunknak, vagy pedig a szűk környezetünknek szóljon. Tehát, hogy nyilván az egri borvidék, az észak-magyarországi borvidékek, azok számunkra nagyon fontosak, de ugyanúgy a teljes magyar szőlőbor ágazatnak a szolgálata is. Ahhoz, hogy ebben mindig naprakészek legyünk, és a legújabb információkat, innovációkat tudjuk megosztani a környezetünk, kell, szükségesek a nemzetközi együttműködések. Ezek folyamatosak és nagyon dinamikusan évről évre fejlődnek. Akár itt beszélhetünk a bordói kettős képzésünkről, amikor a szőlészborász mérnök képzésben nálunk tanuló hallgatóink ugye francia diplomát is szerezhetnek, de beszélhetünk azokról a jelenlegi munkáinkról, amelyek a szőlészborász mester képzéshez kapcsolódó nemzetközi hátteret jelentik az Udénei Egyetemmel való közös munkánkban, vagy pedig a PhD képzéseknek, a kapcsolódó PhD képzéseknek az elindításáról is.
Az új kormányrendelet szigorítja az idei tanévtől a mobil használatot az iskolákban. A részletekről Iszák Tibort, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnökét hallják.
Alapjában véve természetesen volt felmérés, kutatás ezzel kapcsolatban, és több mint 54% a vezetőknek, illetve a pedagógusoknak nagy százaléka támogatja a mobiltelefonnal kapcsolatos korlátozásokat, illetve ami nagyon érdekes, a szülők voltak azok, akik indították ezt a korlátozásnak a beindítását. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos előremutató rendeletről van szó, tehát a jogalkotó hozott egy olyan döntést, amit majd nekünk az alkalmazás közben be kell tartanunk, szülőknek oda kell figyelni. Egy elég komoly össztársadalmi összefogást kell majd, hogy elindítson, és azt vallom, hogy mint minden másnál is, ugye a puding próbálja lesz az evés, tehát biztos vagyok benne, hogy ez majd későbbiek során alakul, módosul és változik az optimális irányba. Természetesen szerintem minden iskolában házi renden belül rendelkeztünk, meg rendelkeztek a vezetők, illetve az iskola maga a mobiltelefon, illetve a készülékek használatával kapcsolatosan. Innentől kezdve ez egy kicsit jogvesztetté válik, mert ez kötelező jellegű lesz betartani. Itt leginkább szerintem majd az lesz egy kicsit nehézkes, mikor be kell szedni, illetve hogy hogyan fogjuk ezeket a mobilokat tárolni. Tehát itt elég komoly humán erőforrás, illetve infrastruktúrális beavatkozásokat kell szerintem egyes intézményeknél foganatosítani. Nem vagyok benne biztos, hogy erre most kellőképpen fel van készülve minden iskola. Természetesen azt valamén is, illetve a pedagógus karnak az a vélemény, hogy a figyelem elterelésére alkalmas eszközök nem valók a tanórára. És ezek a készülékek, ezt tetszik, nem tetszik, annyira fejlett a technika, az informatik eszközök már, hogy akár egy órán is lehet ezt alkalmazni, és sajnos biztos, hogy előfordult sok esetben olyan, hogy a tanórán a diák nem figyelt, hanem TikTokozott, vagy bármilyen más olyan alkalmazást használt, amit az okostelefonján, vagy esetleg az óráján tudott eszközölni, és ez mindenféleképpen arra irányul, hogy nem odafigyel, ahova kellene neki éppenséggel.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal júniustól folyamatosan küldi az adószámla értesítőket a magánszemély és egyéni vállalkozó ügyfeleinek. Az értesítők megoszlanak, több mint 800 ezeren tartoznak, és mintegy 770 ezer magánszemélynek van túlfizetése. A részletekről dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense tájékoztatott.
Érdemes tudatosan intézni az adóügyeket, mielőbb rendezni az adótartozást, illetve intézkedni akkor is, hogyha az adószámlán túlfizetés van. Az adótartozás ugyanis folyamatosan növekszik, a rendezetlen összeghez késedelmi pótlék is járul, a túlfizetést pedig az elévülés után már nem lehet visszaigényelni. Akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, azok tárhelyükön találják meg az adószámla egyenlegéről szóló dokumentumot, akik pedig papíralapon intézik az ügyeiket, ők a postaládájukban kereshetik az adószámla értesítőt. A levél elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt, azaz, hogy kell-e adót befizetni, illetve igényelhet-e vissza, vagy 2023-ra keletkezett-e pótléka. Az aktuális adószámla egyenleg egyébként az év bármely napján elérhető és megtekinthető a NAV ügyfélportálján, az UPON, NAV UPON keresztül, illetve a NAV mobil applikációban is. Adószámla értesítőt csak az kap, akinek 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van. akik fizetési kötelezettségüket tavaly egyáltalán nem teljesítették, vagy csak késve teljesítették, és emiatt 5000 forintot elérő késedelmi pótlékuk is keletkezett, azok a pótlékról is kapnak tájékoztatást. A tartozást legegyszerűbben banki költség nélkül az ügyfélportálon keresztül lehet rendezni. A tartozás megfizetéséhez a bejelentkezés után az adószámla csempén a bővebb információra kell kattintani, lekérdezni az adóegyenleget, és a hátralék rendezése gombbal már indítható is a fizetés. Az összeg emellett rendezhető még banki átutalással is, ilyenkor nagyon fontos, hogy a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adóazonosítójelet vagy az adószámot, illetve megfizethető a tartozás akár a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával is. Ugyanitt kérhető, tehát a NAV ügyfélportáján, a NAV ÜPON keresztül kérhető a túlfizetés kiutalása vagy átvezetése is, amely az adószámla lekérdezése után a túlfizetés rendezése gombbal külön segédprogram telepítése nélkül bármilyen okos eszközről, akár mobiltelefonról is elérhető. Akiknek segítségre van szükségük az adószámla értelmezéséhez, általános kérdésekkel hívhatják a NAV info vonalát a 18-19-es telefonszámon. Konkrét ügyek intézéséhez ügyfélazonosító számra PIN kódra van szükség, vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfélazonosító szám, azaz PIN kód legegyszerűbben az online nyomtatványkitöltő alkalmazásban, az ONYA-ban igényelhető a TEL nyomtatványon. Ennek menetéről szintén elérhető egy részletes útmutató a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Pénteken délelőtt 10 órakor lesz az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Veni Sancte Szent Miséje a Bazilikában. Ezt Tenyák Csaba érsek, az intézmény nagy kancellárja celebrálja, zenei szolgálatot végez az egyetem gyakorlóiskolájának énekkara. A Szent Miséjét rádiónk élőben közvetíti majd. Jöjjetek, áldjuk az Urat, ez a 2024-25-ös tanév mottója az Egri Főegyházmegyében. A jelmondatot Tenyák Csaba érsek hirdette ki, amikor a Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó Veni Sanctéját tartották meg. A felújítás követően 5 év elteltével ismét a bazilikában, még a múlt héten. Ez a jelmondat egyébként a főtemplomon olvasható. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyháziskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, fogalmazott a főpásztor. Az egriesek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. A Katolikus Karitász Legyen Öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtő programja évente közel 10 000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít egyenlő esélyeket tanévkezdéskor hazánkban. A most indult tanévre készülve a segélyszervezet országos központjában átadták az első tanfelszereléseket már korábban. A Katolikus Karitász országos jótékonysági akciója évek óta nagy terhet vesz le a nehezebb körülmények között élő családok válláról az iskola év kezdetén, köszönhetően a beérkező pénzadományoknak, a használt és új iskolatáskák, füzetek sorának. A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója szeptember 15-éig még tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat teljes egészében az iskolás gyermekek támogatására fordítják. A 1356-os vonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet segíteni, emellett online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján www.karitász.hu iskolakezdés megnevezéssel. A központi bankszámlaszámra is örömmel fogadják a támogatásokat. Ezzel párhuzamosan a jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai helyi szinten is várják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat. Közel 300 fiatal vett részt a 22. Mária Pócsi ifjúsági gyalogos zarándoklaton augusztusban, amelynek kiinduló állomása idén Miskolc volt. A Miskolci Egyházmegye jogelődjét, a Miskolci apostoli exarkátust 100 évvel ezelőtt alapították, így a zarándoklat is bekapcsolódott a centenáriumi eseménysorozatba. A görögkatolikus metropólia szervezésében létrejött zarándoklaton a fiatalok 5 nap alatt értek el Mária Pócsig. A részletekről Fedor Péter görögkatolikus atya, a Miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nevelési igazgató helyettese nyilatkozott rádiónak.
Másodszor indult már innen a 16 pluszos zarándoklat, meg hát a 22 pluszos Mária Pócsi zarándoklatnak szervezője is vagyok, és abban is benne vagyunk. Majd 300-250-nél több fiatal jött, azokkal az atyákkal és segítőkkel, akik szokták szervezni ezt a nagyszabású zarándoklatot. A mi dolgunk az volt, hogy biztosítsuk a hátteret a megbeszéléshez, a feliratkozáshoz, a vacsorához, az esti programokhoz, az éjszakai pihenéshez, a reggelihez és a reggeli imádsághoz és a reggeli elinduláshoz. Akik itt voltak, azoknak sokat jelentett ez, és azokat meg tudott erősíteni abban, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az igazság, hogy az viszont hallottam a városban, a környéken, megjelentek ilyen kommentek, hogy kik vannak a Fájba, kell menni segíteni, valami katasztrófa volt, hogy ide telepítettek diákokat, gyerekeket a tornateremre, meg az udvarba. A környék nem tudta, hogy mi ez, de amikor reggel meglátták elindulni a zarándokokat, szerintem akkor nagyon sokakban örömmel esett le a tantusz.
Így összességében hogyan értékeli a teljes zarándoklatot? Miért is fontos évről évre, hogy ezt megszervezzék?
Mindannyian, felnőttek és fiatalok is képesek vagyunk bezárkózni a saját kis világunkba. És most nem csak arról beszélek, hogy én vagyok a legfontosabb a világomban, hanem arról, hogy kezünkbe vesszük a telefont, és a telefonon a világhálónak azt a részét, ami minket érdekel, azt oda gyűjtjük magunk elé, és belefeledkezünk ebbe a színes, de nagyon sokszor rossz felé is elragadni képes világba. De az élet nem ez. Ez csak a látszólagos valóság. Tudni kell erről, és kell, hogy kapcsolatban legyünk ezzel, de időnként jó, hogyha belenézünk a saját lelkünkbe. Hogyha megállunk, és képes vagyunk megnézni, hogy hol tart az életünk. És azt vettük észre, még görög katolikusok most már régóta, hogy ehhez érdemes kimozdulni otthonról. Ez ugyanaz, mint amit a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink és így az őseink tettek, hogy elmentek Mária Pócsra, régebben napokon keresztül mentek, mert csak szekér volt, aztán később vonat, de még akkor is sokáig tartott, és Mária Pócson ott volt minden, ott a szizanyával volt találkozás, a bűnök letevése, a szentáldozás, a közösség rengeteg ismerőse volt, találkozás, fiataloknak, idősebbeknek bál, ilyen-olyan. Na most mi ezt csináljuk a zarándoklattal? A tizenévesekkel is, meg az idősebbekkel is. Kiszakadunk otthonról, megyünk, és közben feldolgozzuk azt a szívünkben és lelkünkben, ami történik az életünkben, ahol vagyok. Ez érdemes ránézni az ifjúsági zarándoklatnak bására, mert nagyon klassz kis videók, képek, beszámolók születtek, és érdemes kinézni, hogy ebben az országban nagyon sok felé van ilyen, a ferencesektől, a bencéseken keresztül, különböző egyházi mozgalmakig, hogy észreveszi mindenki, hogy mozduljunk ki otthonról, és menjünk valami szent cél felé, mert egyrészt Mária Pócson tudjuk, hogy a szűzanya vár minket, és azért vár minket, mert Krisztushoz akar mindannyiunkat szorosabban és pontosabban vezetni.
Közel 300 fiatal vett részt augusztusban a 22. Mária Pócsi ifjúsági gyalogos zarándoklaton, amelynek kiinduló állomása idén Miskolc volt. Fedor Péter görögkatolikus atyát, a Miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nevelési igazgató helyettesét hallották. Szeptember 8-án vasárnap lesz a kisasszony búcsú Egerben, ebben az évben a kisasszony templom 300 éves. A délelőtt 10 órai szentmisét dr. Rad Csaba atya tartja az egerbaktai gyalogos zarándokok részvételével. Délután 3:45 órakor a templomban Szabó Tamás előadását lehet majd meghallgatni a kisasszony templom történetéről. A 16 órai szabadtéri szentmisét dr. Csizmadia István címzetes prépost főesperes úr celebrálja. A szentmisék után körmenettel és agapéval ünnepelnek, írták a szervezők. Szeptember 13-a és 22-e között lesz a második Miskolci Ars Sacra Fesztivál, melynek mottója az igazság békét teremt. Az Éltető Lélek Alapítvány és Miskolcváros önkormányzatának munkatársai szeretettel hívják az érdeklődőket a programokra. Szeptember 13-án kiállítással és ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét Miskolcváros szakrális művészeteket és miskolci művészeket felvonultató ingyenes rendezvénysorozata. Hasonlóan a tavalyi sikeres programhoz idén is 9 nap alatt mintegy 50 esemény és 500 szereplő várja az érdeklődőket, hogy bemutassa és általa gyarapítsa Miskolcváros kulturális és lelki-szellemi kincseit. A Sárga Csillag Fénye című kiállítást Tennyek Csaba egriesek nyitja meg szeptember 13-án pénteken 17 órakor a Zenepalota aulájában. Köszöntőt mond Markovics Zsolt főrabbi és Veres Pál Miskolc polgármestere. A kiállítás kurátora Köves Károly Petra művészettörténész, az Egri Érseki Múzeum munkatársa. Majd aztán 18 órától a fesztivál megnyitó ünnepsége kezdődik, szeretettel várják az érdeklődőket. Szeptember 14-én lesz a Szent Kereszt búcsú Egerben, az Egri Fertálymesteri Testület szervezésében. A búcsúj menet a régi püspöki székesegyházból, a várból indul, aznap 15 órakor. Cél a Nagy Egedhegy és az Egeden újra megjelenő Szent Kereszt templom, írják a szervezők. Júliusban indult útjára a Mindenki Születésnapja Alapítvány kampányidőszaka, melynek záró eseményeként szervezik meg a Mindenki Születésnapja Séta az Életért elnevezésű programot szeptember 21-én Budapesten a Széchenyi István tér és a Tabán között. Az alapítvány célja, hogy társadalmi párbeszédet kezdeményezzen Magyarországon a magzati életvédelmi érdekében. Legyen mindenkinek születésnapja, vallják az alapítvány védnökei. Legyen ez az esemény mindannyiunk számára ünnep, amelyen kimondhatjuk egymásnak, jó, hogy vagy. A szervezők életigenlő üzenetükkel szeretnék alátámasztani azt a tényt, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától kezdve érték, valamint, hogy minden embert megilletnek az alapvető emberi jogok, kortól, nemtől, fejlettségi szintől, politikai és vallási hovatartozástól függetlenül. Az alapítvány védnökeinek célja, hogy minél többen tájékozódhassanak az életvédelmet érintő kérdésekről. A kampány alatt a szervezők több szervezettel és magánszeméllyel együttműködve adnak hangot azok életének, akik még a magzatburkon belül vannak, és akikre ezért a közfelfogásban gyakorta nem tekintenek még emberi személyként. Ugyanakkor a szervezők küldetésüknek tartják azt is, hogy a válsághelyzetbe került várandós anyák megkaphassák a megfelelő testi és lelki támogatást. Ezért fontos, hogy minél többen tájékozódhassanak az életvédelmet érintő kérdésekről és a segítségnyújtás lehetőségeiről. További információk a Mindenki Születésnapi Alapítvány Facebook oldalán és a honlapjukon érhetőek el. Október 5-én lesz a Nagymarosi Ifjúsági Találkozók 50 éves jubileuma. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az ünnepi eseményre a szervezők. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Grunda János. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
body, baby, do that conga.
A régió sportja.
Szilvásvárad olyan hatású négyes fogadhajtó világbajnokságot akar rendezni, amellyel felkelti a fiatalok érdeklődését. Pódiumbeszélgetést rendezett Miskolctól az olimpiáig címmel a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzőközpontja. Három A-csoportos csapat lesz a rendező Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vendége az idei Sitku Ernő emléktornán. Több száz gyerek vett részt a nyíregyházi Aqua Ese nyári úszó és vízilabda táboraiban. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Szilvásvárad olyan hatású négyes fogadhajtó világbajnokságot akar rendezni, amellyel felkelti a fiatalok érdeklődését. 17 esztendősen ott voltam a 84-es VB-n, segédhajtó is voltam, ráadásul kissé szabálytalanul, mert csak 18 éves kortól lehetett volna. Abban, hogy fogadhajtó lettem, az öcsémmel együtt nagy szerepe volt a szilvásváradi eseménynek, idézte fel a Nemzeti Lovardában tartott sajtótájékoztatón emlékeit Lázár Vilmos, a Magyar Lovasport Szövetség elnöke. A kettes fogadhajtásban 12-szeres világbajnok sportvezető szerint a helyszín Közép-Európa legszebb lovas központja. Úgy vélte, a szilvásváradi Lipicai Lovas Központ bizonyítja majd, hogy méltó vendégül látni a fogadhajtó világot. Pódiumbeszélgetést rendezett Miskolctól az olimpiáig címmel a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzőközpontja. A meghívottak között volt Guzi Blanka, az idei Párizsi Olimpia negyedik helyezett öttusázója, aki Kistokajban nőtt fel, és a Miskolci Herman Otto gimnázium öreg diákja. 2021-ben csapatban Európa-bajnok, idén csapatban világbajnok, egyéniben ezüstérmes is lett. Most őt hallják.
Nagyon nagy élménynek élem meg ezt is, hogy akire én annól felnéztem, most vannak olyan gyerekek, akiknek most én jelentem ezt a példaképet, akit követhetnek, vagy akinek az életútjából meríthetnek erőt. Úgyhogy igyekszem tényleg egy jó példaként szolgálni előttük, és ha már csak egy gyerek elkezd miattam sportolni, vagy nem is csak a sportnál maradjunk, hanem csak hogyha egy gyerek tud abból erőt meríteni, hogy én is hogy másztam ki a mélypontjaimról, akkor az már egy nagyon jó dolog, és nagyon jó, hogy idáig eljutottam.
Meglepetés vendégként Világi Péter, a DVTK kommunikációs és marketing igazgatója is jelen volt. Világi Péter, aki maga is focizott gyerekkorában, a DVTK kapcsán beszámolt róla, hogy a jelenlegi vezetés a magyar kormány támogatásával úgy döntött, hogy észak-magyarországi regionális multisportklubot épít ki Diósgyőrben, ami megkapta a vidéki kiemelt státuszt. 26 sportágban lehet itt kipróbálni a képességeket, és jelenleg 3600 sportolónk van. Kiemelkedő infrastruktúrális lehetőségekkel rendelkezünk labdarúgásban, jégkorongban és női kosárlabdában. Az előbbi két sportágban akadémiával is rendelkezünk, mondta. Guzi Blanka öttusázó előtt Kékesi Márton alpesi síző képviselte 2018-ban a DVTK-t a téli olimpián. Nekünk van a legszenvedélyesebb és a második legnagyobb szurkoló táborunk Magyarországon. Labdarúgásban tavaly 6500 volt az átlag nézőszám, a hazai labdarúgó bajnoki mérkőzéseken, fogalmazott Világi Péter. A legfontosabb dolog az olimpiai játékokban nem a győzelem, hanem a részvétel, hasonlóan az élethez, nem a diadal, az igyekezet a fontosabb. A legalapvetőbb dolog nem az, hogy legyőzd társaid, hanem hogy küzdj jól, idézte Pierre de Coubertint, az újkori olimpia megalapítóját, Sike Krisztina, a Miskolci Matthias Corvinus Kollégium kommunikációs és rendezvényszervező munkatársa. Hozzátette, hogy az alapító még úgy gondolkodott, hogy nőknek nincs helye az olimpián, de azóta ez mindannyiunk örömére megváltozott. Szintén jelen volt a rendezvényen Repka Attila birkózó, az 1992-es barcelonai olimpia aranyérmese, négyszeres Európa-bajnok, 1995-ben világbajnoki ezüstérmes. Emellett a DVTK birkózó szakosztályának vezetője, a Repka Attila tehetséggondozó program ötletgazdája. Most őt hallják.
A versenyeken, amikor oda jönnek hozzám autogramot kérni, bemondanak, akkor szoktak nagyokat nézni, hiszen nekik én mindennapos vagyok, hát egyszerűen én tanítom őket, úgyhogy akkor van, amikor már megnézik egy-egy mérkőzésemet az interneten, de mindenféleképpen ez nem okoz olyan nagyon nagy előnyt, majd a későbbiekben biztos. Talán a szüleiknél, mert ők azért jobban emlékeznek rá.
Három A-csoportos csapat lesz a rendező Hübner Nyíregyháza Blue Sharks vendége az idei Sitku Ernő emléktornán. A nyíregyházi kosárlabdázó klub legenda korábbi csapatai közül a Paks, a Budapesti Honvéd és a Debrecen lép pályára a Continental Arénában. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Esport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Mindig azokban a csapatokban gondolkodunk először, ahol Ernő mint játékos szerepelt, talán egy év kivételével eddig mindig össze is jött, de megerősíthetem, hogy most minden bizonyan az egyik legerősebb kerettel, legerősebb torna résztvevőkkel tudjuk ezt a Sitku Ernő emléktornát megrendezni, hiszen csupa élcsapat érkezik ide Nyíregyházára, az Atomerőmű ESE, a Deac, illetve a Budapesti Honvéd ESE csapata mind a hárman elfogadták gyakorlatilag első szóra a meghívást, úgyhogy egy nagyon komoly torna lesz, egy nagyon komoly erőfelmérő, nyilván nekünk itt nem a győzelem a cél, hanem az, hogy ezekre a csapatokba is próbáljunk partiba lenni, és fölvenni az A-csoport ritmusát már itt a felkészülés közepén.
Mohácsi Máté beszélt a Hübner Nyíregyháza stábjáról is.
Szobi Dániel abbajta a versenyszerű kosárlabdázást, ő az eddigi teendői mellett most a felnőtt csapat vérkeringésébe is becsatlakozik, mint edző, amellett, hogy az U21-es csapatnak lesz a vezetőedzője, a felnőttben úgynevezett másodedző vagy segédedző szerepkört fog betölteni, illetve szakmai stábban, edzői brigádban gondolkodunk, tehát Vaskó György, illetve Demeter Ádám, a szabad így fogalmaznom, a mi kutyán kölykei, itt kezdtek kosárlabdázók lenni, és itt lettek utána edzők, szintén a felnőtt csapat vezetőedzői vagy edzői csapatába fognak tartani. Úgyhogy egy nagyobb stábban fogunk a jövő évben dolgozni.
Több száz gyerek vett részt az Aqua ESE nyári úszó és vízilabda táboraiban. Szakács Roland elnököt hallják.
Szerencsém az Aqua Sport Egyesületnek most már a neve és a tapasztalatai, illetve szakmaiságát tekintve nagyon jó ez az iránya, amit nyaranta táborként szervez. Kisebb reklámokkal megyünk csak, és a táborokat feltöltve, a létszámot tekintve hetente 100-110 gyerek van, ami azt jelenti, hogy az 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg. Nekünk ez nagyon sokat számít, mert az éves toborzásunknak ez az alapja. Itt azok a gyerekek, illetve játékosok, akik edzőtáborba is jönnek, jól érzik magukat, azokra számítunk szeptemberi indulással, mert az utánpótlás képzésben ez az alap, amikor a legkisebbekkel kezdünk dolgozni. Itt az a szerencsés helyzet van, hogy azok a pedagógusok, edzők vannak a táborban, akikkel szeptembertől, illetve edzésidőben tudnak találkozni a gyerekek, illetve a szülők. Azok az oktatók fogadják őket az újvárosi úszodába, akikkel itt a táborban találkoznak. A számoknál maradva kb. Olyan 20-30%-a jön vissza a gyerekeknek szeptemberbe. Ez szerintem egy szép szám, ez nagyon sokat számít nekünk, mert ha már egy-egy korosztályos csapatot mindig tudunk alulról építeni, akkor ezzel mi már meg is vagyunk szépen. Őszi kezdés tekintve minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az Észak-Kelet-Teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1-2-3-4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan, most már nyíregyházi csapat, nyíregyházi gyerekekkel, az Észak-Keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságban, a THG-ban, ami már egy összefogott bajnokság országosan, illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz, ami most már publikus, megvan a támogatónk, illetve megvan a csapat, hogy milyen játékosokból tevődik össze, megvan az edző, megvan az irány, de örömmel tudom ezt is bejelenteni, hogy OB2-es csapata lesz újra Nyíregyházának, ami a utánpótlás képzésnek egy nagyon fontos állomása, mert az itt sportoló gyerekek akkor láthatják a útnak a végét, hogy hova lehet még felnőttként is eljutni.
Most pedig az Aqua ESE edzőjét, Urbin Tibort hallják.
Minden nap két sportfoglalkozás van, reggel úszással és vízilabdával kezdünk, délután is van egy úszásfoglalkozás, több csoportban kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi
vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során. Az országos csapatunk már elkezdték a felkészülést, és hát ismét nagy terveket célul kitűztünk magunk elé. Most van lehetőségünk arra, hogy országosba induljunk külön gyerekcsapattal, tehát nem kell ahhoz serdülőcsapatnak is lenni, hogy elinduljunk, de ehhez egy kvalifikációs tornán kell részt vennünk, és ha ott olyan eredményt érünk el, akkor lehetőségünk van arra, hogy külön gyermek lány csapattal induljunk a bajnokságban. Ugye most északi régióba indultunk tavalyi évben, meg az előtti években, most viszont önálló Nyíregyházi Aquasport Egyesület néven fogunk indulni ezen a tehetséggondozó bajnokságon, tehát ez az országosnak az előszobája. Itt a legkisebbek, most 2012-13-as születésű gyerekekről van szó, de lehet, hogy a 14-15-ös kislányokat is bevetjük, és egy külön bajnokságban megmerettetjük magunkat. Hát itt most a pestiek is, a Dunai Város, a legnagyobb csapatok indulnak. Megyünk, játszunk, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőre ebből a történetből.
A tábort meglátogatta a térségországgyűlési képviselője Szabó Tünde is.
Mindig örömmel jövök ki az Aquasének a táboraiba, a nyári táboraiba, hiszen rendkívül sok gyereket láthatunk, hogy jól érzik magukat. Ugye a vizes sportágak egyike a vízilabda, a másik az úszás, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen eredményességi utánpótlás nevelési egyesület van Nyíregyházán, amely tényleg példaértékkel működik. Ezt lehet látni az eredményekből, a fiúk és a lányok is hozzák sorra az utánpótlás nevelésben az eredményeket, sőt, most már az U16-os versenyzők közé is adtunk világbajnoki ezüstérmest Urbin Zsófia személyében. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, a gyerekekre, és arra is, hogy igazából tényleg most már Nyíregyháza elmondhatja, hogy nagyon sportos város, bármilyen sportágat ki lehet próbálni a kisgyermekeknek, és lehet sportágat választani, rendkívül jó körülmények közé tudhatja a szülő a gyermekeit, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen biztonságban vannak szakértő kezek között. És hogyha vannak céljai egy gyermeknek, egy fiatalnak, hogy mit érjen el a sportban esetleg, akkor bizony minden adottság megvan arra, hogy képes legyen azokat elérni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vétel!